Sziasztok, köszöntelek benneteket. Mindig megállapítom, hogy milyen sok színű, sok arcú a gyülekezet. Most éppen 16-9-es felbontásban látlak benneteket. Azok kedvéért, akik nem LCD monitort néznek, ez azt jelenti, hogy széles vásznúak vagytok. Nem mondom, hogy széles arcúak, mert az más jelent egy idő után. De megpróbálok benneteket így ebbe a széles vászonba behelyezni, úgyhogy majd forogni fogok, hogy lássuk egymást, jó? Pisti említett, hogy egy új sorozatot kezdünk. Ez egy sorozatnak a fele lesz, már most mondom. És mai, illetve a következő vasárnap fogunk ezzel a sorozattal foglalkozni. A Biblia beszél arról, hogy amikor valaki megtér és újjászületik, akkor valami új jön létre. Kap valamit az Istentől, ami teljesen új. Ami nem is hasonlít ahhoz, ami addig volt. Egy új élet, egy új identitást, egy új azonosságot, ami a nevében is azt jelenti, hogy új. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy azok, akik átmentek ezen a folyamaton, azok tudják, hogy mit jelent valami újat kezdeni. Akik meg nem, azok mindig a régi életükhöz kezdik hasonlítani. És gyakorlatilag a világ ezért küzd az Isten képében, mert azt a világot, amit ő megél, azt próbálja hasonlítani ahhoz, amiről fogalma sincs, hogy milyen. Tehát az ő Isten képét, az ő jellemét, az ő karakterét próbálja kivetíteni, hogy milyen lehet az Isten. És azt mondja, hogy ebben semmi rendkívüli nincs. Én mindent elkövettem, minden stimmel az életemben, erős jellem vagyok, de az Isten nem jelent annyi pluszt a számomra, hogy megérje azt mondani, hogy én döntök az Isten mellett. És abból a régiből próbálja kitalálni az újat. Aki átment ezen a döntésen, és azt mondom, hogy letérdelt az Isten előtt, egy újat kapott, azt tudja igazából, hogy mit jelent ez az új. Azt tudja, hogy ez az új, ez nem is hasonlít a régihez. És a régit bármennyire is próbálnánk felemelni, az új az valahol ez fölött indul. Tehát soha nem fog a kettő találkozni. Erről fogunk ma beszélgetni, hogy jövő vasárnap, kicsit előrevetítem, mielőtt még a mostanit elkezdenénk, jó? Hogy mit jelent ez az új? Azt a kifejezést sokan értitek, mert van egy könyv róla, hogy mennyei ember. Sokszor, amikor az újról beszélgetünk, akkor azt mondjuk, hogy mi nem földiek vagyunk, hanem mennyeiek. És a Biblia beszél arról, hogy mi egy új embert kaptunk, ami megújult, ami új az Istenének a képmására. És ez azt jelenti, hogy úgy élhetünk itt a Földön, hogy mi mennyei polgárok vagyunk. Ezt is hallottuk, ezt a kifejezést, mennyei állampolgárok. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy olyan országnak vagyunk a polgárai, ami győzelemre hivatott. Egy olyan országnak vagyunk a polgárai, ahol az isteni rend uralkodik. Ja, hogy miért nincs ez most? Azért, mert mennyei emberként földi hatások érnek itt bennünket. De tudjuk azt, hogy a mi polgárságunk, a mi állampolgárságunkban más törvények uralkodnak. És nem arról van szó, hogy mi bukdácsolunk, és néha betekinthetünk az Isten gyönyörűségeibe. Itt éljük a küzdelmes életünket, elesünk, felkelünk, és néha láthatjuk, hogy milyen az Isten, milyen az Isten nagysága, hanem azt jelenti, hogy nem a Földön élünk mennyei hatásokkal, hanem mennyeiként élünk, és hatnak ránk ezek a földi dolgok. Amikor megújul az életünk, amikor egy újat kapunk, azt mondja Pál, hogy a régi elmúlt, az új jött létre, de azt is mondja Pál, hogy ez a régi harcol az új ellen. Az új az tökéletes, de a régi harcai még ide kötnek bennünket a Földön. Erről fogunk a következő alkalommal beszélni, hogy mit kaptunk. Mi ez az új, amit kaptunk? Mi ez a mennyei, amit itt ezen a Földön, ezek a keretek között megélhetünk? És miért sorozat? Azért, mert kérdés az, hogy juthatunk ide. Honnan kezdődik ez? Mi az alapja ennek az újnak? Mi az alapja az új azonosságunknak? Mi az alapja az új identitásunknak? Hogyan lehet ezt megszerezni? Aki már valaha cserélt állampolgárságot, az tudja, hogy nem egy könnyű folyamat. Nem egy egyszerű dolog. Volt benne szerencsém, volt benne részem, és több lépcsőben sikerült egy új, a magyar állampolgárságot megszerezni. És jól ismeritek a személyi számot, igaz? Ez hogy kezdődik? Egyes, kinek hogy, ugye? Itt teljesen megoszlik a csapat, valaki határozottan mondja, hogy egyes, valaki határozottan, hogy kettes, és ez így rendjén van. Képzeljétek el, amikor én magyar állampolgárságét folyamodtam, és megkaptam az első licencet, nem tudom, hogy lehet ezt, hogy mondták, akkor ötössel kezdődött. Néztek rám furcsán. Születtek megoldások, hogy mi ez az ötös a személy számomban. Néhány dolgot nem publikus, amire jutottunk. Pedig az az érdekes, innen indulna, hogy na vajon mi lehetett az. De nagyon érdekes volt, hogy amikor be kellett valahol mutatkoznom, neve Balla Zsolt személyszáma, akkor még nagyon-nagyon gyakran mindig így kezdődött, tudjátok, minden hivatalos papír. Személyszáma egyes, és várt, hogy mondjam a többit, és mondom, nem, az enyém ötössel kezdődik. Ez mit jelent? És akkor jött a magyarázat. Hát én egy olyan magyar állampolgár vagyok, aki nemrég nyert besorolást, és amíg a végleges számot megkapja, addig kaptam egy ötöst. Ez azt jelenti, hogy én jobb vagyok, mint ti. Szóval mindig kellett magyarázni. És aztán végül megkaptam az egyest, meg rendes azonosítást, meg minden, és most már meg nem is érdekes. Múltkor valaki kérdezte, hogy mi a személyi számom, és abszolút nem tudtam mire gondolni. Tudjátok egyébként? Használjátok még? Adónál nem. Utolsó négy számot is tudjátok. Szóval van egy azonosítónk, ami behatárol minket, hogy annak az országnak milyen állampolgárai vagyunk. Valamit jelent ez az azonosítónk. Kiolvasnak belőle nagyon sok mindent a hozzáértő emberek, többek között mikor születtünk, ehhez nem nagy tudás kell, ez látszik benne. De az utolsó négy szám az igazából behatározza azt, hogy mennyit adóztunk, mi a fizetésünk, milyen erkölcsi bizonyítványunk van. Ez alapján nagyon sok mindent le lehet kérni, hogy kik vagyunk. Mennyei állampolgárként is van egy ilyen azonosítónk, amit mondhatni, hogy nem egyesek, kettesek vagy ötösek kezdődik, hanem egy Krisztus jellel kezdődik, és azt mondja, hogy az, aki ennek az állampolgár, aki ennek az országnak a polgára, annak az azonosítója egy Krisztus jellel kezdődik. Hozzátartozóak vagyunk. Ő alapította ezt az országot, és aki felveszi ezt az állampolgárságot, az innentől kezdve Krisztus után az első, második, harmadik, vagy mondhatni Krisztus után a másodikok vagyunk mindannyian. Hogyan lehet eljutni ehhez az állampolgársághoz? Hogyan lehet eljutni ahhoz az azonossághoz, ami Krisztusban van? Amikor valamit el akarunk érni, valamit meg akarunk szerezni, akkor gyakran megkérdezzük, hogy na mi az ára? Mibe kerül ez nekem? Mennyire fog ez fájni? Hány évig kell még utána fizetni? Milyen számlák jönnek? Miben fog ez fájni? Mit jelent ez? Milyen hatása van ez az életemre nézve? Milyen hatása van annak, hogy mi Krisztusban vagyunk új teremtések? Mi a fontos ahhoz, hogy ezt az új azonosságunkat megéljük? Hadd olvassak fel egy részt a Bibliából, a kedvenc páli levelemből, a Kolossai levélből. Ez lesz az alapja annak az elmélkedésnek, ami a mostani témán kibontásához segít. Kolossai levél első rész, 13. verstől fogom olvasni, és a 20. verset is. Tehát Kolossai 1.13. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett fiának az országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben. Úgyhogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Hadd imádkozzam most. Urunk, köszönjük, hogy egy olyan világot alapítottál, ami tökéletes, és köszönjük, hogy nem elzártad ezt a világot előttünk, hanem megnyitottad. Köszönjük, hogy ahogy a láthatatlanból a mi földi világunkat előállítottad, úgy fog a számunkra láthatatlan országod eljönni. Urunk, kérünk, hogy hadd legyünk méltók arra, hogy ebben a láthatatlan országban, ami most még rejtve van a szemeink előtt, méltóak legyünk arra, hogy oda kerülhessünk. Urunk, kérünk, hogy ezeket az igéket, amikor olvassuk, tedd élővé, kérjük a te kenetedet, járjon át bennünket ezen a napon. Kérlek azért is, hogy a beszédemet tedd élővé, nem magam számára, hanem mindannyiunk számára. És attól, hogy megértsük a te tervedet, megértsük a te akaratodat, megértsük, hogy mi a te terved a világgal, hogy miért teremtetted mindezt, és megértsük legfőképpen azt, hogy mi a mi szerepünk ebben. Urunk, kérünk, hogy tedd ezt élővé számunkra, és amit tudunk, az csak frissítsd fel bennünk, mert szeretnénk a te szentségedet megtapasztalni, szeretnénk meg élni valamit abból a tökéletességből, amit te magad vagy. Amen. Amen. C.S. Lewis azt mondta, hogy a legfontosabb dolgokat helyezzük az első helyre, Ha a legfontosabb dolgokat helyezzük az első helyre, még beleférhetnek a kevésbé fontosak is, de ha a kevésbé fontos dolgokat vesszük előre, elveszítjük a legfontosabbakat és a kevésbé fontosakat is. Fogalmas nincs, hogy tudtam felolvasni. Érthető? Ügyes voltam. Ez a legfontosabb dolog most előre került, túl vagyok a nehezén. Ezt a mondatot gyakran hallottam sok más idézetben, és nem feltétlenül ilyen lelki összefüggések kapcsán is. Sok menedzser képző ezzel kezdi. Ahhoz, hogy jól sikerüljön a napod, ahhoz, hogy tökéletes életet éljél, és ne csak a napodat, hanem az egész hetedet, sőt, az egész életedet jól irányítsd, az fontos, hogy mindig megtaláld azt az egy dolgot, ami a legnagyobb, azt tedd előre, és aztán, mint a tornasorban meghatározd a dolgokat fontossági sorrend szerint, és sokszor úgy szemléltetik, hogy vesznek egy nagy 8-20-as dunsztos üveget, gyönyörű átlátható üveget, és abba, hogyha beleteszik az apró dolgokat, nagyobb dolgokat, és végül a legnagyobb dolog ott van, ami már sehogy se fér bele. És ezt nagyon szemléletesen megfordítják, és azt mondják, hogy ha naggyal kezdjük, akkor beletesszük utána a kisebbeket, és végül a homokszemeket, vagy a vizet feltöltjük, és minden belefér, ami addig nem fér bele, megfelelő sorrenddel belefér. Ezt nagyon szépen lehet tanítani, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani, hogyan lehet megtalálni a nagy dolgokat a munkánkban, hogy aztán a kicsiknek is mind helye legyen, és azok, akik hallgatják, teljesen összetörve lehet ott állni, hogy én soha nem voltam még ilyen, számomra mindig a kicsi dolgok, meg a fontos dolgok, meg a sürgős dolgok előjönnek, hogy lehet igazából jól élni. C.S. Lewis nem csak ezért mondta ezt a mondatot, hogy jó menedzserei legyünk, hanem a lelki életünkre is nagyon igaz, hogy ahhoz, hogy ebben az új azonosságban majd értékelni tudjuk, hogy hogyan, milyen jogaink, milyen lehetőségeink vannak, fontos tudnunk, hogy hogyan indul ez az új élet. Mi a legfontosabb az új életben? Mi a legfontosabb, hogy ezt az új életet ne csak elkezdjük, hanem élni tudjuk? Ha megkérdeznénk, hogy mi a legfontosabb a hívő életünkben, akkor mit tudnánk elmondani? Mik azok a fontos dolgok? Vagy mi a legfontosabb dolog az életünkben? Ha egy dolgot kellene választani az elmúlt hetedből, ami fontos volt a lelki életedben, akkor mi lenne vajon az? Vagy hogyha most kellene dönteni, hogy a következő hét mi lesz, következő hétben mi lenne a legfontosabb dolog, mi lenne az a nagy dolog, amit előre behelyeznénk ebbe az üvegbe, és azt mondanánk, hogy ez a legfontosabb. A hívő életemben ez a legfontosabb. És mi emberek nagyon sok fontos dolgot tudunk megmondani, tehát tele töltjük a mi kis üvegünket nagyon fontos dolgokkal, csak kérdés az, hogy tényleg az a legnagyobb dolog, ami oda kell, hogy kerüljön. Kik vagyunk mi Krisztusban, milyen kapcsolatunk van az Istennel, hogyan tudjuk megtalálni ebben a legfontosabbat. Ha legfontosabb dolgokat próbáljuk megkeresni az életünkben, akkor azokat szoktuk elmondani, amit meg kell feltétlenül csinálnunk, ahhoz, hogy működni tudjunk. A lelki életünkben hogy van ez? Mi a legfontosabb? Mi a legfontosabb az Isten számára? Ha most megkérdezném tőled, hogy mit szeretnél a születésnapodra, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon jó dolgokat tudnál mondani, igaz? A vágyaidat elmondanád. És ez így rendjén is van. Ha most megkérdezném, hogy férjed, feleséged, gyereked, kedvesed születésnapjára mit vennél, akkor miért tudnál erre jó választ adni? Mert ismerem. És néha annak ellenére, hogy ismerjük, mikor megkérdezik tőlem a szülők, hogy Zsuzsa, minek örülne, akkor gondolkoznom kell. Na vajon, mi lenne az, aminek leginkább örülne? Most éppen. Mi az, amire azt mondaná, hogy na ez az, erre vágyott. Ha megkérdeznénk, hogy az Isten minek örülne a legjobban a te életed kapcsán? Minek örül az Isten a legjobban? Akkor mit mondanánk el? Mi az, ami leginkább motiválja az Istent? Mi lehet az Istennek a legfontosabb? Fékben a diákokkal sokszor beszéltünk erről, és nagyon megdöbbentő az, ahogy elsőre reagál az ember. Azt mondaná, hogy az Istennek a legfontosabb, hogy jól menjenek a dolgok, vallást tegyünk, beszéljünk róla. Az Istennek az a legfontosabb, hogy becsülettel éljünk. Az Istennek az a legfontosabb, hogy beszélgessünk vele, hogy csendességet tartsunk. Fontosak ezek a dolgok? Na, hogy fontosak. És hogyha ezt mind betartjuk, akkor az Isten biztosan örülni fog. Azt mondja ez a Kolossei levél, hogy ebben a részben, és több helyen is találunk utalást a Bibliában, majd megnézzünk később egy ószövetségi részt is, hogy az Istennek a legfontosabb dolog, hogy az ő nevének, az ő saját szent nevének dicsőséget szerezzen itt a Földön. Semmi más. Furcsán hangzik? Az Istennek az a fontos, hogy az ő neve méltó helyen legyen itt a Földön. Hú, milyen távol áll ez sokszor attól, amit mi gondolunk. Hogy miért ez a legfontosabb? Az Istennek az a legfontosabb, hogy az ő neve megfelelő helyre legyen felemelve. Hogy az ő szentsége legyen hangsúlyozva. Miért? Jeremiás Son keresztül azt mondja Isten, hogy olyanok vagytok a kezemben, ó Izrael háza, mint az agyag a fazekas kezében. Milyen kapcsolatban van a fazekas az agyaggal, vagy milyen kapcsolatban van az agyag a fazekassal? Az agyagnak nincs önálló élete, nincs önálló gondolata, nincs önálló akarata. Úgy formálódik, ahogy a fazekas formája. És hogyha nem tetszik, akkor összegyúri, és egy újat formál belőle. És az agyag pedig alakul olyanra, amilyen a mester megálmodta, a mester megtervezte. Milyen nagy baj lenne, hogyha egyszer csak az agyag önálló életre kelne, és azt mondaná, hogy én nem akarok olyan lenni, mint amilyenné engem akartak formálni. Én önálló akarok lenni. Én önálló szint akarok, én önálló formát akarok, én nem akarom betölteni azt, amivé engem akar formálni a mester. Mivé akarja a mester formálni az agyagot? Egy használható edényé. Azért, mert ő így álmodta meg, ez az ő akarata. Itzen én látok nálad egy tollat. Pillant rá, kérem. Amikor megtervezték ezt a tollat, miért toll az, ami a kezemben van? Mert lehet vele írni. Azért toll, mert a gyártó a rendelkezésre álló anyagból úgy döntött, hogy tollat készít. Ilyen egyszerű. Tolni kell alatt a papírt. Valaki úgy döntött, hogy abból a műanyag halmazból, meg abból a fémből, meg ami még benne van, ő tollat fog gyártani. És ez ilyen egyszerű, és azért lett toll. És azért toll még mindig, mert az Ica néni ír vele. Ezt lehetne sok mindenre használni, de akkor tölti be a küldetését, hogyha mai napig írásra használjuk. Ha nem, akkor hiába toll, hiába teremtette, hiába gyártották le ilyenre, nem tölti be a küldetését. Köszönöm szépen, vissza is adom. Amikor a saját életünkre gondolunk, az új életünkre, fontos megkérdeznünk, hogy mi mire vagyunk teremtve. Mi az, ami miatt mi itt vagyunk a Földön? Azért, hogy az Isten nevét, az ő dicsőségét visszaadjuk. Felemeljük az ő dicsőségét, bemutassuk az Isten dicsőségét, mert Istennek ez a legfontosabb. Lehet sok mindenre használni, de az Isten úgy döntött, hogy ebből az agyagból meggyúr minket, és nem agyakként éljük le az életünket, hanem azt mondja a teremtés történetben, hogy saját lelkét adta belénk, hogy egy kapcsolatra emeljen fel minket. Nem üres agyakként akarta, hogy leéljük az életünket, hanem ebbe az agyakba, ebből a porba, ebbe a sárba életet lehelt, és azt mondta, hogy ezt az agyagot, ami az ember, felemeljük egy kapcsolatra. Felemeljük azért, hogy velem kapcsolatban legyen. Azért, hogy az én jó kedvemet be tudjam mutatni az emberen, és valamit visszatükrözzön abból, aki én vagyok, aki az Isten. Egyetértünk ezzel? Megteremtett minket az Isten, és a saját lelkét azért adta, hogy ezt a kapcsolatot meg tudjuk vele élni. A probléma az, és a bűnesettől kezdődően, hogy ez az agyag úgy döntött, hogy önálló életet él. És a legnagyobb bűn, amit elkövethet az alkotó ellen, a fazekas ellen, az Isten ellen, az az, hogy én erről a kapcsolatról nem akarok tudni. Olyannyira nem akarok tudni, hogy én nem függök az alkotótól. Én nem függök attól, aki az Isten. És számomra az Isten nem létezik. Én egy önálló ember vagyok, én önálló élet vagyok. Számomra nem létezik az Isten. Számomra az létezik, amit látok. Számomra az létezik, amit nekem tennem kell. Mi az ember feladata itt a Földön? Hogyha az Isten egy kapcsolatra emelt minket, és arról beszéltünk, hogy megelőlegezzük magunknak, hogy van egy új kapcsolatunk, van egy új identitásunk, van egy új azonosságunk Krisztusban, amikor megtértünk, hordozzuk ezt a Krisztus jelet, amitől mi mennyei állampolgárok vagyunk, mennyeiek vagyunk. Mi a legfontosabb az Isten számára ebben a kapcsolatban? Hogy éljük meg ezt a kapcsolatot? Az a legfontosabb, hogy az Isten nevének dicsőséget tudjunk szerezni. Hogy az Isten nevét fel tudjuk emelni. Hogy az Istent megéljük a mi kapcsolatunkban. Erre gyártott minket. Mert az Isten így döntött. B része, hogy betöltjük ezt. Attól az arra való, azért gyártották, hogy írjunk vele. Tényleg írnak-e vele? Az Isten arra teremtett bennünket, hogy kapcsolatban legyünk vele. Hogy az ő nevének szerezzünk dicsőséget. Vajon igaz-e ez, hogy még mindig az Isten nevének akarunk dicsőséget szerezni, vagy valahol félre csúszott az életünk, és valami más terveket is találtunk benne. Mi van az Isten szívén? Akkor, amikor az ember azt mondja, hogy én abban hiszek, amit látok, én nem hiszek az Istenben, mert eddig is jól megvoltam az Isten nélkül, annyira nem tud többet hozzáadni az életemhez, akkor azt mondja, hogy én igazából elhiszem azt, hogy amit látok magam előtt, az a világ. És elég gazdag számomra ez a világ, elég sokat tudok, hogy ne legyen szükségem másra. Milyen az ilyen ember? Hát azt mondjuk, hogy hú, nagyon magabiztos, vagy hogyha megbántani akarjuk, akkor azt mondanánk, hogy önző, és valahol ez igaz. Azt mondja, hogy én abban hiszek, amit látok, ami előttem van, ami az én feladatom, és abban nincs benne az Isten, és én elhiszem, hogy azon túl talán nem is létezik Isten. Számomra ez a világ teljesen elég. És elkezdünk én központúak lenni. És azt döntjük el, hogy számunkra ez a kapcsolat nem is adhat annyit, nem is jelenthet annyit, hogy megérje ezen gondolkoznom. Nincs kapcsolatom, nem akarok kapcsolatot az Alkotóval, nem akarok kapcsolatot a fazekassal. Én egy önálló akaratú edény vagyok, és így akarom élni az életemet. Nagyon sokszor valljuk be, hogy hívőként hitre jutásunk után is kerülünk ilyen helyzetbe, igaz? Kicsit kezdünk önközpontúak lenni, és azt mondjuk, hogy az Isten dicsősége fontos, de az is fontos, hogy az én életem haladjon. Az is fontos, hogy én valahogy boldoguljak az életben. És a hívőkre is hadd mondjam el azt, hogy jellemző ez az önközpontúság. Olyan gyakran magunkhoz tudunk mérni dolgokat. Én eleget szolgáltam ahhoz, hogy most egy kicsit pihenjek. Elég sokat tettem bizonyos dolgokért, egy gyülekezetért, hogy most már mások is jöjjenek. Ha az anyagi javakat nézzük, akkor azt mondjuk, hogy hát annak, akinek több van, hát az egy picit mások. Aki kevesebb, nem igaz, hogy nem tudja magát összeszedni. És ezek a gondolatok valahol ott vannak bennünk, hogy mi megpróbálunk ebbe a kis középső zónába behelyezkedni, és azt mondjuk, hogy hát még jó, hogy én ilyen vagyok. Még jó, hogy én higgadt vagyok. Még jó, hogy én jól látom a dolgokat. Még jó, hogy én vagyok a racionalista, és nem vagyok túl lelki, nem fújom föl ezeket a dolgokat, nem vagyok annyira pogány, én vagyok az, aki meg tudja jól élni a dolgokat. És nagyon gyakran így kezdünk élni, így kezdjük felhasználni az életünket, így kezdjük praktizálni, praktikusan felhasználni a lelki energiánkat, a szolgálatunkat, mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Mi az, ami megmagyarázható számomra, ami engem előre visz, és mi az, ami nem. Kérdés mindig az, hogy erre lettünk-e teremtve? Erre lettünk-e teremtve, hogy ilyen optimális gépekként éljük, lelki gépekként éljük az életünket? Hogy az Isten arra hívott el bennünket, hogy korlátlanul megéljük az ő dicsőségét, és bemutathassa rajtunk. És mi elkezdjük szabályozni, elkezdjük korlátozni ezeket a dolgokat. Kolossi 1.16-ban azt mondja Pál, hogy mert ő benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok. Mondhatni azt, hogy bocs, az élet nem rólad szól. Ezt is szoktuk gyakran idézni, hogy az élet nem rólad szól. Olyan nehéz ezt elfogadni. Az, aki bejön és keresi az Istent, és próbálja önmagát megvalósítani az Istenben, vagy próbál haladni, annak egy kemény üzenet ez. Bocs, itt nem te vagy a fontos. Hát akkor ki fontos, ha már én sem vagyok a fontos? Miért jött Isten? Szoktuk azokat mondani, hogy azokat a mondatokat mondani, hogyha egy bűnös lett volna az Isten, akkor is lejön, akkor is elküldi a fiát. És mindent megtesz értünk, mert mi annyira fontosak vagyunk. Ez igaz. Nagyon sok mindent megtett az Isten. Eljött erre a földre, Krisztusban, meghalt értünk, hogy nekünk életünk legyen. De nem szabad azt gondolnunk, hogy ettől én kerültem a középpontba. Ha azt mondjuk, hogy innentől kezdve én vagyok a fontos, mert az Isten is felkelt és lejött, akkor mi történik? Szerepcsere történik. Azt mondjuk, hogy fontos volt az Isten a legfontosabb, de hát a legfontosabb értem jött, innentől kezdve én vagyok a legfontosabb. És sokan ebben a kapcsolatban azt kezdik el megélni, hogyha számára én fontos vagyok, akkor hadd kezdjek én diktálni. Én majd megmondom az Istennek, hogy mit kéne tenni. Én majd megmondom az Istennek, hogy kéne az ő áldásait nekem majd szépen potyogtatni a naponta, hogy az neki is jó legyen, meg nekem is. Én majd megmondom az Istennek. És sokan úgy gondolják, hogy innentől kezdve, ha az Isten mindenhol ott van, ő tökéletes, minden ott lévő Isten, akkor én bárhova megyek, az Isten ott lesz, igaz? Bármit csinálok, az Isten ott lesz. És bármit megengedhetek magamnak, azért, mert az Isten úgyis meg fog szabadítani, mert már megtette, én fontos vagyok neki. Tévedés. Azt mondja Pál, hogy minden benne teremtetett. Általa jött létre. Az Istennek fontos, hogy az ő saját nevét felemeljük és hirdessük. És ezután látunk kell, hogy ő mi mindent megtett értünk. Később látni fogjuk, az Ezékielben azt mondja, hogy nehogy azt higgyétek, hogy miattatok van mindez. Az én nevemet, az én dicsőségemet szeretném helyreállítani. Azt mondja Pál, itt két dolgot említ. Az első, hogy ő a láthatatlan Isten képe. János azt mondja, hogy a láthatatlan Isten testet öltött, közöttünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ez volt Krisztus. A láthatatlan Isten elsőként azt tette, hogy belépett ebbe a világba. Jézus földi szolgálata a teremtő erejének szüntelen kinyilatkoztatása volt. Belépett és csodákat tett. Csodái erről szólnak. Bemutatta az Isten dicsőségét. És Jézus soha nem úgy tett csodát a földön járva, hogy hadd mutassak valamit, aztán majd legfeljebb hisztek, hanem az Isten dicsőségét állította helyre. Az Isten dicsőségét emelte fel. Soha nem a maga erejéből, tehát soha nem a maga dicsőségét kereste, hanem az Istenét. Milyen érdekes, hogy az Isten megteremti a világot, és aztán Jézusban ebbe a világba belép. Ezt el tudjuk mi képzelni? Mi megteremtünk valamit, valamit alkotunk, és aztán belépünk. Lehet, hogy egy gépész azt mondja, na és akkor mi van, én is megalkotok egy autót, és belépek, és ott vagyok, benne vagyok. És lehet olyan dolgokat alkotni, amibe be tudunk lépni, épületbe, alkotunk, belépünk, benne vagyunk. De az Isten hogy lépett be ebbe a világba? Nem csak belülre került fizikailag, hanem minden egyes részletében ott volt. Ismerte. Ő alkotta, és része volt a világnak. Érdekes, amikor Jézust látjuk, akkor néhányan rájönnek erre, hogy mit jelent az Isten, hogy belépett ebbe a világba. Hogy mit jelent az ő ereje. Oda megy hozzá egy százados, és azt mondja, hogy beteg a gyerekem, beteg a szolgám. Tanítványok hogy gondolkoznak? Oda kell menni, és valamit tenni kell. És azt mondja, nem kell, hogy oda gyere. Csak szólj. Mert tudom, hogy te ebbe a világba benne vagy. Nem kell semmit tenned. Te már eléggé benne vagy a világunkban. Ha szólsz, meg fog gyógyulni. És Jézus így lépett be a világba. Nem csak része volt, hanem minden részletében benne volt. Ez az ő láthatatlan istenségének a megjelenése. Minden részletében benne volt. És ennek a következménye az, hogy a betegek meggyógyultak az ő szavára, halottak, feltámadtak, azért, mert ő ebben a világban teljes mértékben benne volt. Része volt, ő alkotta, benne teremtetett. Ő nem csodát tett, hanem az ő saját világát élte meg. Számunkra csoda, mert a láthatatlanból jöttek elő néha látható dolgok, és csodálkozunk, hogy ez is benne van, az is benne van. Az Isten meg csak egyszerűen önmagát megélte ezekben a dolgokban. Tehát két dolgot emelít ki Pál, az egyik a láthatatlan istenkép, a másik pedig az első szülött, ami megint csak egy kis magyarázatra szorul. Mit jelent, miért fontos, hogy azt mondja, hogy Jézus az Istennek az első szülöttje. Ebben a környezetben, ahol elhangzott, tudták azt, hogy az atyai örökséget az első szülött fiú örökli. És azt mondja Pál apostol, hogy az atya örökségét Jézus Krisztus vette át. Sőt, ő teremtette a világot, itt volt, És ezért az örökségért majd valamikor vissza fog jönni. És akkor, amikor az Istenre gondolunk, akkor úgy kell gondolnunk, hogy Krisztus visszajön az örökségéért. A nem láthatóból lett látható, most számunkra megint láthatatlan, de majd egyszer vissza fog jönni az övéiért, hogy vele lehessünk. Ezt jelenti számára az, hogy ő az első szülött, vissza fog jönni az örökségért, vissza fog jönni azokért, akik hozzá tartozunk. Olyan nehéz elhitetni, és nem is elhitetni tudjuk, hanem csak elmondani, hogy higgyél Istenben, mert láthatatlan, de egyszer vissza fog jönni. És az embernek talán nehéz elgondolni, mert ha kapcsolatba akar valamilyen módon kerülni az Istennel, vissza kell menni a múltba, és azt mondani, hogy megnézni, hogy teremtette Isten a világot. Vissza kell menni a múltba, megnézni, hogy Krisztus milyen volt itt a Földön. Most a láthatatlannal van dolgunk, és azt mondja, hogy ahhoz, hogy ismét kapcsolatba kerüljünk vele, és lássuk őt, hitben előre kell menni, és látjuk azt, amikor Krisztus vissza fog jönni. És ahogy a láthatatlanból a világ előállt, ugyanúgy a számunkra láthatatlanból elő fog állni az a világ, amire Krisztus hívott bennünket. Visszafele tudjuk megnézni, hogy mi történt, és a hitünkkel tudunk előre tekinteni. De nem szabad azt gondolnunk, hogy mindez miattunk van. És mi tehetünk bármit. Mi gondolkozhatunk bárhogy, az Isten úgyis kegyelmes lesz. Mert ő ilyen. Hatalmas, kegyelmes. Én bármit gondolhatok az Istenről. Azt mondja Pál, benne teremtetett. Ő általa van. A láthatatlanból jött, előállt a látható, és az első szülöttként pedig az örökség fog majd várni ránk azokra, akik hiszünk benne. Ha az Ószövetséget nézzük, akkor érdekes megnézni, hogy Isten hogy közelít az ő népe fele. Mi az Istennek a célja? Előhívja az ő népét, és mit ígér nekik? Tejjel és mézzel folyó földet. Miért? Miért tette ezt az ígéretet az Ószövetségben Isten? Kérdezek. Azért, mert ők voltak a legjobbak? Hát biztos nem. De ő volt a legjobb nép. Hát nem volt nép, kezdjük ott, hanem azt mondta, hogy én népé formálak, és hogyha ez sikerült, akkor majd neked adom ezt. Azért, mert ők voltak a leghűségesebbek. Belelátta az Isten, hogy ez a nép, na ez elég jó lesz nekem. Ők voltak a legerősebbek? Legkitartóbbak? Nem. Azért, mert az Isten úgy döntött, hogy ennek a népnek fogja adni a tejjel és mézzel folyó földet, hogy az a javukra legyen. Második dolog, hogy Isten ezen a helyen, ezzel a tejjel és mézzel folyó földön akarja kinyilatkoztatni az ő szentségét. Akar bemutatkozni minden nép számára. És a választott népet kiválasztotta, hogy nektek adja ezt a helyet, és azért, hogy ezen a helyen és ezen a népen keresztül mutatkozzon be a környező népeknek, mutatkozzon be nekünk. Kár volt azt hinnie Izrael népének, hogy azért, mert hát mi valamire való emberek vagyunk. Istennek szüksége van ránk. Bartel szerződés. Neked is jó, nekem is. És sokszor a nép így gondolkozott. Elkezdett ilyen bartel üzletekbe gondolkozni. Én kisegítelek téged, hát te meg hivatalból segítesz engem. Én elesek, de te azért vagy, hogy felsegíts. És elkezdték így számítani az Istent. És az Isten pedig azt mondja, nincs szükségem rátok. Nem azért választottalak ki, mert nem tudnák bemutatkozni, hanem mert jó kedvemben döntöttem úgy, hogy kiválasztom ezt a helyet, és nektek adom. Ehhez nektek pillanatnyilag semmi közöttök nincs. Elfogadni tudjátok. Az Isten döntött, hogy egy örök életet ad nekünk. Az ő jó kedvéből. És nem azért, mert mi annyira megérdemelnénk. Nem azért, mert mi annyira tudnánk tenni érte valamit. hanem mert ő így döntött. És mi dönthetünk úgy, hogy ezt elfogadjuk. És nem azért, mert az Isten belénk látott valamit, hogy mi majd jó fejek leszünk. Ha megegyezünk, akkor ez neki is jó lesz. Az ő nevének akar dicsőséget szerezni. Mi volt Izrael identitása? Mi volt az Izraelre jellemző dolog? Miért volt ő a választott nép? Mit jelentett ez számukra? Isten azt mondta, hogy beviszlek erre a helyre, és nektek kell képviselni az én szent nevemet. Nektek adom a lehetőséget, hogy engem megismertessetek a környező népekkel. Rajtatok keresztül fogok bemutatkozni ennek a világnak. Szoktuk mondani, hogy Izrael volt a választott nép, szoktuk mondani, hogy Izrael volt a szent nemzet. Mit jelentenek ezek a dolgok? Isten kiválasztotta Izrael népét, szentté tette, ami azt jelenti, hogy elkülönített az Isten számára. És mielőtt még teljesen megértették volna ezt az elkülönítést, hogy mit jelent az Isten szentségére nézve, ők elkezdtek különíteni dolgokat. És lefordították mindezt. Ha az Isten elkülönítést akart, akkor megadjuk. Megadjuk az elkülönítést a frigyládában. Ez csak az Istené. Ha baj van, oda megyünk. Az az Istennek van félretéve. Aztán elkezdtek elkülöníteni a templomban, és azt mondták, hogy ha az Istennek elkülönített nép kell, akkor mi erre elkülönítünk egy egész templomot. Ha az Istennek elkülönített idő kell, akkor mi egy egész napot elkülönítünk az Istennek. Mi szentként élünk. Ez jelenti a szentség? Egész nap volt, amikor nem dolgoztak. Egy egész hely volt a Sionon, ahol az Isten dicsőítették. Ha mi elkülönített nép vagyunk, akkor lásd Isten, mi még jobb fejek vagyunk, mi felemeljük a te nevedet, hogy te is jól járj. És olyan érdekes, hogy az Isten azt mondta, hogy ja nem, bocs, valamit félreértettetek. A szentség nem azt jelenti, hogy ti valamit elkülönítettek a számomra, valamit megéltek, hanem a szentség azt jelenti, hogy a többi 6 napon hogyan dolgoztok. Hogy a többi 6 napon mit tesztek. Az elkülönítés nem azt jelenti, hogy a szent hegyen, a Sionon mi történik, hanem a szent az azt jelenti, hogy én igényt tartanék a többi részre is. És inkább arról beszéljünk. Az Isten tisztelete teljesen rendben van, azok jól mennek azok a dolgok. Csak az a baj, hogy ami a másik helyen történik, az viszont köszönő viszonyban sincs azzal, ami az én szentségemről szól. Ez nem az én szentségemről szól. És azt mondja az Ézsaiásban nekik, hogy ünnepnapok, báványáldozati húsok, oltárok, füstölő, utálom őket. És az emberek elkezdenek nézni, hogy hát akkor valamit félreértettünk, nem? Te mondtad, hogy ezeket kell tenni, megkaptad, nem? Hát akkor most mi is kérünk valamit. Segíts már ki bennünket. Itt vannak a filiszteusok, nagyobbak, erősebbek, írtsd ki őket. Ja, itt vannak az emóriak, a moábiak, mindenki zúgolódik ellenünk, tegyél valamit, és mi elkülönítünk valamit. Mi a legfontosabb az Istennek? Sokszor úgy gondolkozunk a mai világban is, hogy elkülönítünk dolgokat. Elkülönítjük a tizedünket, elkülönítünk adakozásokat, elkülönítünk életszakokat, vagy napszakokat az életünkből, mert mi hívők vagyunk. Mi szentként vagyunk, vannak elkülönített dolgok. És olyan nehéz arról beszélni, hogy az Isten nem is ezt akarja. Az Isten azt akarja, hogy az ő nevének szerezzünk dicsőséget. Ez a belépő ahhoz az azonossághoz, amiről beszéltünk az elején. Hogy az ő nevének szerezzünk dicsőséget. Pisti beszélt az elején erről a bácsiról, aki hiteles volt, azért, mert átél dolgokat. Tudott beszélni a kommunizmus áldozatairól. Mert ha nem is halál áldozata, de egy áldozata volt ennek az időszaknak. Belegondoltam, hogy én, amikor most a szentségről kéne beszélnem, hogy egyáltalán nem azért beszélek róla, mert hitelesnek érzem magam. A kősziklában nincsenek nagy szószékek, nem lehet mögéjük elbújni, pedig úgy de tenném sokszor, és azt mondanám, hogy úgy beszélnék erről, hogy az én elkülönített szakaszaim nem arról szólnak, hogy majd én tudom, így kell elkülöníteni az életünket. hanem azzal szembesülök, hogy az Isten szentsége olyan sokszor sérül az életemben. Mit vár tőlünk az Isten? Mit jelent az, hogy szentüléljük az életünket? Az, hogy elkülönítve vagyunk az Isten számára. Szent, félretett. Félretettek vagyunk az Isten számára. És az elkülönítés az nem további parcellát jelent. Nem azt jelenti, hogy én félreteszek valamit mindig az Istennek, hanem az Isten igényt tart a maradékra. Sokan azt mondják, hogy félreteszek 10%-ot az időmből, pénzemből, erőmből, mindenből. És biztos ez milyen jó dolog az Istennek. És az Isten azt mondja, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy a maradék 90-et hogy használod fel. Mennyire elég, mennyire szól az én dicsőségemről, mennyire állítja helyre az én dicsőségemet ezen a világon, ahogy élsz. Izrael népe bent van az ígéret földjén, és jó néhány dolog jellemzi őket. Ezékiel 36:16-20-at keressétek meg velem. És amikor ránéz az Isten, és azt mondja, hogy rendben vannak, megvannak ezek az elkülönítések, ezek jól működnek, csak hát a nagyobb maradékkal van a bajom, akkor az Isten azt mondja, hogy megindulok magamon. Nem erre gondoltam, nem ez volt a szívemen, amikor behoztalak benneteket erre a földre. Így szólt hozzám az Úr ígéje, emberfia, amikor Izrael háza saját földjén lakott, tisztátalanná tették az életükkel és tetteikkel. Olyan tisztátalan volt előttem az életük, mint a havi vérzés. Rájuk zúdítottam haragomat, mert vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették azt a bálványaikkal. Ezért elszélesztettem őket a népek között, és szétszóródtak az országokba. Életük és tetteik szerint tartottam ítéletet fölöttük. De amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatossá tették szent nevemet, mert ezt mondták róluk. Az Úr népe ezek, mégis ki kellett jönniük az országból. Ekkor szánalomra indultam szent nevemért, amelyet gyalázatossá tett Izrael háza népek között, amerre csak járt. Amikor szenvedünk, akkor azt vagyunk talán sokszor hajlamosak, hogy azt mondjuk, hogy na most már biztos az Istennek is elég. Hát Isten valamit tegyél. És az Isten mit mond? Látom a nyomorúságotokat, látom, hogy félrevezetitek a környező embereket, látom, hogy a környező népek azt gondolják, hogy ilyen az Isten. Miért indul szánalomra az Isten? Az ő szent nevéért. Nem Izraelért, az ő szent nevéért, hogy ezt helyreállítsa a népek között. Mit jelent? Azt mondja, hogy egy olyan földet kaptak, ami tejjel és mézzel folyó volt, mégis a nép lázadt az Isten ellen. Ez volt a bálványimádás. Mit közölt? Az Isten mondta, hogy hogy kell élni, és azt mondták, az ő népe, hogy ez rendben van, ezt megtesszük, de mi még valami mást beteszünk a gyakorlatunkba. Mi még valami mást is beleteszünk. Pontosan azt, ami Kolosséban is volt az Új Szövetségben. Fontos az Isten, fontos, hogy Krisztusról beszéljünk, de az, hogy teljes életet él, még valamire szükség van. És Pál ezért mondja Kolosséban is, benne teremtetett, ez a maximum, ez minden. Ha új életet akartok, benne keressétek. Az Ószövetségben ugyanezen bukik el az ember. Isten azt mondja, hogy tejjel és mézzel folyó föld, és ők bálványokat kezdenek imádni. Ott van az Isten, és beemelnek olyan dolgokat, ami nem az Isten szentségéről szól. Mit kommunikált ez a környező népeknek? Azt, hogy fontos az Isten, de nekünk fontos a ti életetek is, a ti bálványaitok is. Hát, ha valamelyik működik. Ezt sokszor mondták is, hogy ott van az Isten, ott van a bálvány, ott vannak az oszlopok, hát, ha valamelyik csak bejön. Mit közölt ez a környező népeknek? Ja, ilyen az Isten? Ilyen emberei vannak? Biztos az Isten is ilyen. Hát akkor ezt nem kell komolyan venni. És jó néhányszor le is rohanták az Izrael népét, és azt mondták, ja, azt hittük erősebb az Isten. Pedig csak ti voltatok gyengék. Múlt héten odajött hozzám kedves barátom Budaörsről, és azt mondja, figyelj már, hát hogy van ez? Hát ezek a vallásos emberek, ezek a hívő emberek. Mondott embereket, mondott dolgokat, és mondtam, hogy ebben igazat van. Teljesen. És tudod, én azért nem szeretek csak vallásról, gyakorlatról beszélni, mert elveszítjük a hit lényegét. Én az Istenben hiszek. És én ezt próbálom megélni, akármilyen is az életem, akármilyen is a másik élete. De olyan sokszor szégyent hozunk, és félrevezetjük az embereket. És az Isten nevében félrevezetnek embereket. Mert azt mondják, hogy ja, ha ti ilyenek vagytok, az Isten ilyen, akkor ez nekem nem kell. Az Isten szentségére esik csorba. És azt mondja itt az Isten Ezékielben, hogy szánalomra indulok az én nevemért. Az ő neve három dolgot is jelent. Az, hogy tiszta jellem, erős karakter, változhatatlan, még mindig ugyanaz a változhatatlan Isten, mint amikor bevitte őket erre a földre. Nehémiás 9:10-ben azt mondjuk, hogy olyan hírnevet szereztél, ami ma is megvan. Hogy az Isten hírneve olyan erős, ami nem múlik el. És ezek az emberek pedig ezt beszennyezték. Olyan tekintélye van, amiben betegek gyógyulnak, halottak feltámadnak. És ez a nép pedig beszennyezi ezt a nevet. Mikor Jézus kiküldi a tanítványait, és visszajönnek, 72 tanítvány mit mondanak neki? A te nevedben még az ördögök is engednek. Olyan, ennyit kellett mondani Jézus, és az ördögök tudták, hogy mi a dolguk. Ilyen neve van Istennek. És képzeljétek el, ahol az ördögök is meghátrálnak, milyen kemény volt az Izrael népe, hogy ők viszont bírták. Még azt tudom mondhatni, az ördögöknél is rosszabbak tudunk lenni. Azért, mert félre tudjuk vezetni az embereket. Szégyen tudunk hozni az Istenünkre. Mit jelent? Azt mondja, meggyalázták a nevemet. Nem jelent más, mint közönségessé tették. Amikor arról volt szó, hogy a legszentebb az én nevem, azt mondták, hogy ez nem annyira fontos. Amikor magas elkölcsről beszélt az Isten, azt mondja a nép, hogy hát ez nem kell ezt annyira komolyan venni. Azt is jelenti a meggyalázás, hogy megsebesítette. Egy testbe, amikor beleállítanak egy dárdát, akkor sebesik rajta, egy gyógyíthatatlanul talán. Ilyen szégyen esett az Isten nevére. És azt mondja, hogy ezen megindultam. Az én nevemen, és helyreállítom őket. Helyreállítom a nevemet, és helyreállítalak benneteket. Ha olvassátok tovább az Ezékielt, akkor azt találhatjuk, hogy azt mondja az Isten nekik, hogy kőszív helyett egy húsz szívet adok. Láttam a vergődéseteket, kicserélem a kőszíveteket, egy húsz szívet, egy új szövetséget adok nektek. Egy olyan szövetséget, ami erősebb az eddigieknél. Ami mindig emlékeztet majd benneteket arra, hogy ebben a dicsőségben, az én nevem dicsőségében éljetek, hogy nekem szerezzetek dicsőséget. Amikor a szentségről gondolkozok, akkor említettem, hogy nem azért vagyok itt, mert azt gondolnám, hogy ez nekem jól sikerül. Vagy én ebben nem estem még el. Eszembe jutott a tékozló fiú története, amikor megáll az utolsó legmélyebb pontján az életének, mikor mindent elveszített, és azt mondja, hogy hazamegyek, és mit mondok az apámnak? Vétkeztem, ki ellen? Ellened, és az Isten ellen. Azt gondolom, hogy a szentség itt kezdődik. Hogy azt mondjuk, hogy gyerekek, bocs, megbántottalak, de nem téged, az Istent. És olyan tanulságos a tékozó fiú, ahogy
ahogy megfogalmaz, és azt mondja, hogy nem az atyám, az atyámnak ez rosszul esik. Meg tud bocsájtani, benne van, de az Istennek esett rosszul. Vétkeztem ellened és az ég ellen. Nem vagyok méltó arra, hogy a fiad legyek. És amikor a szentségről beszélünk, amikor arra gondolunk, hogy az életünket akarjuk helyreállítani, akkor tudunk-e úgy gondolni, hogy azt mondjuk, hogy a szentség ott kezdődik, hogy Isten nevét kell helyreállítani, mert ellene vétkeztünk. És aztán azok ellen, akik láttak minket, és azt gondolják, hogy ilyen az Isten. Amikor arról beszélünk, hogy az Istennek legfontosabb, hogy az ő nevének szerezzen dicsőséget, van itt egy igazságtalan pont. Önző az Isten? Hú, mennyire igaz. Hát, az a legfontosabb neki, hogy az ő dicsőségét szerezzék. Elgondolkoztam, hogy mennyiből tartana az Istennek, hogy azt mondaná, hogy neki ez nem fontos, én nem vagyok annyira önző. Gyerekek, én nem vagyok annyira önző, én bebizonyítom, hogy számomra ez nem olyan létkérdés. Mit áldozna fel az Isten ezzel? A tökéletességét, a teljes igényét. Mert azt mondja, hogy hát megsértettél, nem baj. Rosszat gondolnak rólam, nem baj. Tökéletlen lettem, nem baj. Az Isten azt mondja, de baj. Mert én nem tudok nagyobbra esküdni, mint saját magamra. Nem tudok nagyobbat mondani, mint önmagam. Nem tudok tökéletesebbet mondani. Nem tudok fehérebbet mutatni, mint amilyen én vagyok. És hogyha ebből engedek, akkor azt jelenti, hogy te beülsz a helyemre. Valami mást kezdünk onnan mondani. És azt mondja az Isten, hogy ebből nem enged. És a szentség ott kezdődik bennünk, hogy azt mondjuk, hogy vétkeztünk az ég ellen, mások ellen, az Istentől várjuk a bocsánatot, az Istentől várjuk a tökéletességet, és az a legfontosabb, hogy ez a tökéletesség, az ő dicsősége, az ő neve ne csorbuljon. Ez a beváltó, ez a beugró abba az országba, ahol minden tökéletes lesz. Ez a beugró abba az állapotba, amiről beszéltünk, és amiről a jövő héten fogunk beszélni, hogy új azonosságunk van, új identitást kaptunk az Isten áldozatán keresztül, a tökéletes áldozatán keresztül, aki maga Jézus Krisztus volt. Hogyha ezt meg tudjuk élni, akkor azokat a lehetőségeket tudjuk kihasználni. Mert Krisztus benne teremtetett minden, de belépett a mi világunkba, hogy az ő tökéletességét bemutassa. Nagyon tetszik az a dal, amit szoktunk énekelni, hogy azért vagyok, hogy téged áldjalak. Nagy királyi Jézus élő Isten fia. Ez az Istennek a legfontosabb. Úgyhogy bíztatlak benneteket, magamat, hogy a szentség fele úgy induljunk el ma, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen. Vétkeztem ellened. És szükségem van arra, hogy megtisztíts, és nekem van arra szükségem, hogy a te nevedet felemeljem. Tegyük ezt ma. Amen.